Ha azt mondom, hogy bio, és nem úgy, mint biológia, hanem mint ökológiai termesztésből származó élelmiszer, akkor biztos vagyok benne, hogy kapásból beugrik pár kapcsolódó kulcsszó. Nem tudom, hogy pontosan mi. Lehet, hogy van akinek az, hogy egészséges, másnak az, hogy fenntarthatóság, vagy csak az, hogy túlárazott marketing bullshit, meg hogy nagyanyám se permetezett soha, és mégse hívta biónak. Meghívhattam volna valamelyik Instagram bio influencert is, mert hogy vannak bőven, és higgyétek el, kapkodom a fejem néhány poszton rendesen, de lehet, hogy ezeket az élményeket majd videóban vagy egy ásókapás cikkben dolgozom fel. Most azonban az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezető igazgatója, Drexler Dóra lesz a vendégem. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 209. adása. Ez is, mint a legtöbb, a ti támogatásotokkal jött létre. Ha még nem tettétek és hozzájárulnátok a Szertár működési költségeihez, a patreon.com/szertár oldalon tehetitek meg, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Mielőtt a mai témánkba belevágunk, jöjjön egy kis ajánló, elég bizarr címe van. Szerkesztett életek, bioetikai jövőképek. Ez a Közép-Európai Egyetem következő határtalan tudás részének a címe. Február 25-én csütörtökön, mondjuk ez holnap van, 17 órától élőben követhetitek majd a műsort YouTube-on. Az előadók Sándor Judit, a CEU Bioetikai és Jogi Központjának igazgatója, az UNESCO bioetikai részlegének volt vezetője, és ha emlékeztek, vele beszélgettünk már itt a podcastben is bioetikai kérdésekről. Másik előadó még Dinnyés András, a Szegedi Tudományegyetem tanára, illetve Kakuk Péter bioetikus, ő is a CEU Bioetikai és Jogi Központjának a kutatója. A génszerkesztés számos lehetséges beavatkozást adott a kutatók kezébe, amelyek azonban alaposan átalakíthatják a 21. századi biopolitikát, az egészségügyet és a bioetikát is, írja a Közép-Európai Egyetem sajtóközleménye. Hát, az biztos. Szóval izgalmasnak ígérkezik ez a holnapi előadás, én biztos, hogy meg fogom nézni, tehát ha gondoljátok, tartsatok velem holnap 5-től. A linket a leírásban találjátok majd. Eskün nem próbáltam kapcsolatot találni a két téma között, de genetikai módosításokkal kapcsolatban az ökotermesztésnek is megvan az álláspontja. Erről is lesz szó a mai adásban, de előbb kezdjük az alapokkal. Kicsit átszabtam az adást a beszélgetés természetes menetéhez képest, ezt lehet, hogy fogjátok érezni. Előre hoztam azt a részt, ahol az ökotermesztés járjuk körül nagyon röviden, csak hogy kicsit képbe hozzunk, aztán meg azt, hogy hogyan lehet a nulláról elindítani egy kutatóintézetet. Na, ezután térünk majd vissza a bio gazdasági vonatkozásaira, kihívásaira, és arra, hogy mikor lesznek engedélyezve a genetikailag módosított növények az ökológiai termesztésben. De most átadom a szót Dórának. Szóval mi az az ökológiai gazdálkodás?
Azt kell tudni, hogy az ökogazdálkodás az ugyanazt jelenti, mint a biogazdálkodás, ugyanazt jelenti, mint az organikus gazdálkodás. Ugye Magyarországon a különböző nyelvterületekről bejöttek ezek a szinonimek. Német főleg a biot használja, organik az angol megfelelő, ökológiai pedig a hazai hivatalos, de mindenki bionak nevezi, de ezek ugyanazok. Tehát ez az a gazdálkodási rendszer, ami egy fenntarthatóságra törekszik, nem használ műtrágyát, nem használ szintetikus növényvédőszereket helyette, nevéből adódóan ökológiai módszereket alkalmaz, tehát megelőző agrotechnikai, biológiai, növényvédelmi módszerek, például a kukáért. És az, amit talán fontos tudni, hogy ez az egyetlen olyan gazdálkodási rendszer, ami jogi formában is nagyon részletesen körülhatárolt. Tehát le van írva jogszabályban EU szinten és hazai szinten is, hogy mit kell betartani a termelőnek, hogy megkaphassa az ökominősítést. Tehát más ilyen rendszer, ami ennyire jól szabályozott, nincsen jelen pillanatban, és ugye vannak tanúsító, ellenőrző tanúsító szervezetek, akiknél be kell jelentkezni, ha valaki meg akarja szerezni a biominősítést, és meg kell felelni, és tanúsítást követően írhatja ki magára, hogy ő biogazda, biotermékét állít elő. Tehát elég szigorú szabályai és rendszere van ennek, amit jó azért, ha a fogyasztók is tudnak, hiszen nem csak úgy rámondható, hogy egy élelmiszer akkor most nagyon bio.
van, amitől te nagyon falra mászol kérdések, vagy interneten található tartalom ügyében? Tehát amikor én meglátok néha öko-influencereket, és írnak mindenféle föltől elrugaszkodott gondolatokat, meg ezotérikus hozzáköltéseket, akkor attól egy kicsit tikkelni szoktam.
Korábban sokszor volt ilyen negatív hangvételű, ilyen lekicsinlő, cinikus cikk a biogazdálkodás témakörben, az úgy zavart, és szerencsére ugye az elmúlt években azt figyeltük meg, hogy ez azért változik, hogy most már inkább, hál' Istennek, pozitívabb a megítélés és a mélyebbre ható valódi tartalmakat kezdik el a médiában is boncolgatni ennek kapcsán. Tehát, hogy ez a változás, ez nagyon pozitív. Ami engem zavar, az például az, hogy ugye, mint az előbb elmondtam, hogy az élelmiszerek terén ez nagyon jól körülírt, hogy mit nevezhetek bionak, de ha egy KFT-t akarok elnevezni biotojás KFT-nek, vagy pedig egy hajszalont, ugye, vagy egy matracot, vagy egy papucsot bionak, akkor ott már ez a szabályozás nincsen meg, és ugye ez keveri össze az embereket szerintem, hogy jaj, persze, ez egy ilyen marketing fogás, mert az, hogy akkor biopapucs, mi a francér bio, az a papucs, tehát, hogy így ez tud zavarni, hogy ezt ugye kihasználják úgymond más területeken, adott esetben alaptalanul.
Tehát, ha 16 évesen ültünk volna le beszélgetni, akkor mit mondtál volna, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Hát nem tudtam sokáig igazából, nem volt olyan határozott meggyőződésem. Nekem a szüleim orvosok mind a ketten, illetve a nagyszülői ágon is orvos felmenőim vannak, és egyedüli gyerekként ilyen érdekes módon otthon inkább csak azt hallottam, hogy hát orvos az ne legyek inkább, ha lehet, mert ez nagyon nehéz, ugye nem feltétlenül egy vidám szakma, nyilván ha valakin tudsz segíteni, akkor az nagyon jó, de hogy azért ez egy nehéz pálya, és nekem a szüleim is mind a ketten ilyen 5-6 évesen tudták, hogy orvosok szeretnének lenni, és azok is lettek, és bennem meg nem volt meg ez a fajta elhivatottság így a kezdetektől fogva, és gondoltam is, hogy akkor ez a pálya valószínűleg nem nekem való, meg el is állulok a vértől, tehát nem, és akkor próbáltam ugye összerakni, hogy mi az, ami viszont érdekelt. A biológia az mindig nagyon érdekeltek a kreatívabb, alkotóibb vonalak is, hogy létrehozni valamit, megtervezni, és akkor tulajdonképpen így raktam össze a gimnázium végére, hogy akkor van ez a tájépítész mérnöki kar, bármit is jelentsen.
Pont ugyanígy voltam, amikor kertészetire jelentkeztem, hogy bármi is legyen, ott megyek oda.
Igen, és akkor hát voltak érdekes visszajelzések, tehát osztályfőnöktől, hogy akkor hát, hogy miért a kertészeti egyetemre, mert nem akkora a presztízse, mint mit tudom én ugye más egyetemeknek, de bennem nem igazán érdekeltek ezek a dolgok, hanem inkább az, hogy akkor engem ezek a témák izgatnak. És aztán persze az egyetem alatt kiderült, hogy nem is az a tájépítészet, van a kerttervezési része, van a nagyobb léptékű tájtervezés, területrendezés, és akkor tulajdonképpen én ennél a tájtervezési szakirányon végeztem, közben pedig kimentem ösztöndíjjal Németországban. Én voltam, ha jól tudom, akkor az első, aki egy teljes ilyen tanévet DAD ösztöndíjjal karról kint töltött Münchenben, és annyira tanácstalanok voltak a dékáni hivatalban, akkor még ugye annyira új volt ez a dolog, hogy aztán el is fogadták az évemet, mert ugye megpróbáltam úgy összeválogatni ugyanazokból, vagy hát hasonló tartalmú tantárgyakból vizsgázzak, és akkor végül is...
Ez még a kreditrendszer bevezetése előtt volt, vagy akkoriban volt, tehát így...
Hát igen, ilyen, már nem is tudom, 2000-es évek eleje, igen. És tulajdonképpen ott végeztem, és utána kimentem Németországba újra, ugyanahoz a tájökológia tanszékhez doktorálni, és akkor én is ott megszereztem a PhD-mat.
Egy kicsit, ja, gratulálunk a PhD-hoz, persze. Kicsit megkéstem. Megvilágított, hogy mit jelent az, hogy táj ökológia? Tehát, hogy a tájról azért van elképzelésünk. Boromisza Sombor volt egyébként talán egy éve nagyjából a vendég, és ő rengeteget beszélt tájhasználatról, meg arról, hogy hogyan viszonyulunk a tájhoz, de mi ebben az ökológiai rész? Ökológiai témák is voltak, csak próbáljuk ezt akkor összefésülni.
Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, mert bár a tájökológia tanszék az konkrétan ugye inkább egy természettudományi ökológiai irányultságból eredt eredetileg Münchenben a Műszaki Egyetemen, ami azt jelentette, hogy élőhelyeket, élőhelyeknek a hálózatait vizsgálták, kialakítottak például ilyen biotóp térképezést, tehát ugye az élőhelyeknek a térképeit, akkor ezeknek a tervezését irányították. Viszont mikor én oda kerültem, vagy amikor én megismertem az ottani tanszékvezetőt, meg munkatársakat, akkor egy egész más irány volt ott már jellemző, és elmentek egy ilyen elméletibb, és nem is annyira természettudományos vonal felé, tehát a tájnak a kultúrtörténeti vonatkozásait és a táj értelmezéseket vizsgálták, néha egész filozófiai háttérrel, néha tényleg ugye ilyen kerttörténeti háttérrel, és tulajdonképpen az én doktori témám sem köthető ilyen módon közvetlenül a természettudományokhoz vagy az ökológiához, mert én is tájértelmezésekkel foglalkoztam, és tulajdonképpen egy kultúrtörténeti kutatás volt ez, hogy hogyan értelmezzük, hogyan viszonyulunk a tájhoz, melyek azok a történeti korszakok, amik meghatározzák akár a mai embernek is a tájfelfogását, inkább egy esztétikai vonatkozású megítélésünk van, vagy inkább tényleg egy ilyen kulturális gyökerekkel rendelkező, alakítható, megfogható materiális valami a táj, de most ebben szerintem nem éljedjünk el. A lényeg az, hogy igazából a doktorimnak se volt sok köze az agráriumhoz, meg en bloc az ökológiához sem, hanem igazából az utána jött ez a nagyobb váltás, hogy itthon hazajöttem, és akkor dolgoztam egy ideig itt ott a tervezőirodákba például, és úgy kerestem a helyemet, és akkor láttam meg, hogy van egy ilyen felhívás, egy állás kiírás, hogy az ökológiai gazdálkodás hazai kutatását, fejlesztését célzó projektet kéne vezetni. Ugye ez egy Magyarországra, speciálisan Magyarországra vonatkozó projekt.
Hogy jött ide Svájc? Mert néztem az önéletrajzodat, és ott láttam, hogy kifejezetten ilyen területen Svájcban is dolgoztál. Én azt gondoltam, hogy akkor valahogy München után odasodródtál, aztán utána jöttél haza, és meghonosítottad itthon a ökológiai szemléletű kutatásokat.
Igen, fordítva volt, tehát hazajöttem, és mivel ugye lehet, hogy kiérződött, hogy egy elég elméleti doktori témám volt, így volt bennem egy ilyen vágy is, hogy akkor visszatérni egy kicsit a természettudományok felé, egy ilyen kézzelfoghatóbb evidence-based science, vagy hogy mondjam, irányába, és meg hogy valahogy visszakapcsolódni azért a nemzetközi vérkeringésbe, és azért nagyon megtetszett ez a kiírás, ez ugye ez az állás kiírás a Svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettől jött, és akkor így jön képbe tulajdonképpen Svájc, hogy ugye ezt így megpályáztam az esélytelenek nyugalmával, hogy teljesen agrárháttér nélkül úgymond ezt a projektvezetői pozíciót, és végül egy másik kollégával együtt ketten kerültünk be a kiválasztott tag körébe, és egy fél évet akkor mind a ketten eltöltöttünk kint Svájcban az ottani ökológiai mezőgazdasági kutatóintézetben, ami a világ egyik vezető kutatóhelye ezen a területen. És akkor ott indult el tulajdonképpen ez a váltás, és ez a beletanulás, ez a learning by doing, hogy úgy mondjam, hogy akkor találjuk is ki, hogy mit kéne itthon ennek a projektnek a keretében létrehozni, csinálni. illetve kint meg mindenbe, amiben lehetett, ugye bekapcsolódtam én is a kísérletekbe, meg kutatási munkákba.
Azért különböző agrár vonatkozású egyetemeken elég régóta van Magyarországon is ökológiai gazdálkodást, kutató, mindenféle törekvés. Hogyan jött akkor neked, hogyan próbáltad meg összerakni azt, hogy akkor most erre egy külön kutatóintézetet kellene létrehozni, ráadásul nem is akadémiai keretek között? Erről mesélsz egy kicsit erről a folyamatról? Mert ha most felmegyek az Ömkinek a honlapjára, akkor azt látom, hogy nem tudom hány munkatárs, csoportok, minden nagyon szépen össze van rakva, de ez lényegében, ha jól láttam így a cégadatokból, 2011-ben gründoltátok.
Igen, 2011-ben jött létre az Ömki, de és előtte ugye ez a projekt vezetői állásinterjú, ez 2009 őszén volt, október körül, és gyakorlatilag 2010 első felében voltunk kint Svájcban, és az volt az a fél év, amikor azon kívül, hogy az ottani munkát megismertük, meg kutatási irányokat, azon dolgoztunk, hogy ugye itthon hogyan kéne ezt a célt, hogy az ökológiai mezőgazdaság kutatása, vagy hát tágabban is a fenntartható mezőgazdaság kutatása és fejlesztése jelölre mozduljon, hogyan kéne ezt itthon megvalósítani. És ez azzal járt, hogy amikor itthon voltunk, akkor végiglátogattuk, amiket említettél, hogy egyetemeket, létező kutatóintézeteket, minden lehetséges olyan helyszínt, ahol volt egy kis köze a témához már az aktivitásnak.
Partnerek voltak, vagy konkurenciát láttak bennetek? Mert azért mégiscsak mindenki pályázatokra hajt.
Igen, hogy mondjam, diplomatikusan most.
Ez az a rész, amit vágjunk majd ki, az a dashboard.
Nagyon szimpatikusak voltunk mindenkinek, tekintettel arra, hogy ez egy alapítványi, elég jelentős pénzügyi támogatással zajló projekt volt. Tehát az a lényeg, hogy nagyon szimpatikusak voltunk mindenkinek, hiszen kvázi ilyen mozgó pénzeszsákként vándoroltunk, hogy akkor kivel tudnánk együttműködni. Ez az Eszterházy családhoz köthető alapítvány, a Páncvisz alapítvány volt az, aki ugye ezt a projektet megfinanszírozta. Ez egy elég nagy, tehát 2 millió eurós finanszírozás volt, ami lehetővé tette, hogy ugye elinduljunk egyetlen, és ugye ez több, tehát legalább 5 éves intervallumban gondolkodtunk már az elejétől fogva, és akkor ugye hát itthon nem kell mondjam, hogy ez egy ilyen, hogy olyan hihetetlen sztorinak tűnik, ugye nem gyakran fordul ez elő, hogy magántámogatásból kutatási céllal viszonylag nagy összegbe, viszonylag nagy rugalmassággal ugye lehet valamit alkotni, létrehozni. Tehát ennél fogva mi is nagyon attraktívak voltunk mindenkinek ilyen értelemben, viszont sajnos azt láttuk az akkori intézményrendszerben, hogy nem garantált az, hogy akkor itt ezek a pénzek, hogy mondjam, ténylegesen arra fognak fordítódni, ami a céljuk. Tehát mondjuk mennyi részét nyeri le egy nagy egyetem, vagy más, vagy tehát, hogy így voltak. Meg akkor, hogy akkor igen, gyertek, persze, minden, de akkor azért nem ti mondjátok meg, hogy mi lesz itt. Tehát, hogy így voltak.
Szerintem az ilyen kétesen publikus részeket most ugorjuk át.
Jó, minden az a lényeg, hogy a döntés végül a körültekintés utána arra jutottunk, hogy itt az lesz talán a legjobb, legbiztosabb, hogyha egy minden létezőtől független közhasznú szervezetet hozunk létre, aminek ugye az alapítvány a svájci kutatóintézetet kérte föl, hogy ugye legyen szakmai mentora ennek a projektnek, onnan jött ugye ez, hogy ők írták ki a projektvezetői pozíciót is, és akkor ebből adódóan úgy volt, tulajdonképpen ez az én javaslatom volt, hogy legyenek ők az alapítók, és hozzunk létre 2011-ben, meg is valósult ez egy közhasznú non-profit Kft-t, ami akkor ezt a célt szolgálja, és ezt a projektet, és remélhetőleg hosszabb távon is, mint ahogy ez a finanszírozás engedi, egy állandó kutatóhelyét tud majd fejlődni.
Ha azt mondjuk, hogy ökológiai gazdálkodás, vagy biogazdálkodás, bárkinek az utcán megszólítunk valakit, akkor van egy elképzelése arról, hogy csiripelnek a madarak, minden csodálatos és egészséges gyümölcsök és zöldségek kerülnek le onnan, meg persze gabonák, meg mindenféle mezőgazdasági termék. Viszont, hogyha ennek a kutatási oldaláról kellene megközelíteni a témát, akkor sok kihívással néztek szemben. Nektek mi volt az a fókusz akkor, amikor azt mondtátok, hogy jó, akkor ebből a hatalmas nagy rendszerből ezt meg ezt szeretnénk nézni, ezt szeretnénk megvalósítani?
Nekünk nagyon pragmatikus döntési alapjaink voltak. Például az, hogy ugye nem volt saját területünk, nem voltak saját eszközeink, nem volt azért ez az összeg, bár nagynak tűnik, de nem olyan hatalmas, hogy akkor egy ilyen kutatóközpontot mondjuk létrehozzon belőle valaki. Úgyhogy azt néztük meg, hogy ugye példaképpen a svájci intézetben, vagy a német-osztrák hasonló kutatóhelyeken hogyan dolgoznak, és az egyik kulcs eszközük az úgynevezett on-farm hálózat volt, ami abból áll, hogy a gazdálkodókkal együtt végeznek kutatást, tehát olyan kísérleteket állítanak be, ami a gazdálkodónál megvalósítható, konkrét gyakorlati célja van, amit együtt a termelőkkel fogalmaznak meg, és ugye gyakorlatilag ez egy ilyen win-win rendszerben működik, hogy nyilván önkéntesen részt vesz benne a gazda is, de tudja, hogy ez neki valami hasznosat fog hozni, és azt a tudást, azt a plusz információt, meg kísérletelemzést, amit meg mi belerakunk, mint kutatók, ezt ő be tudja építeni majd a működésébe.
Ezt olyan határozottan mondtad, hogy a gazda az majd tudja, hogy ebből nyerni fog tudást meg mindent, és hogy ezért win-win szituációként fogta fel az egészet. Én azért gyakran hallok egy másik olvasatot, hogy nagyon szkeptikusak, nagyon nagy ennek az egész rendszernek az inerciája, nagyon nehezen váltanak technológiát, pont azért, mert ugye a megélhetésüket teszik kockára, hogyha esetleg nem jön össze a dolog.
Hát igen, itt azért van egy nagy különbség szerintem pont az ökogazdák és az úgynevezett konvencionális, vagy mondhatjuk hagyományosnak is gazdálkodók között, mert aki ökogazdálkodásba belevágott, az tudja, hogy neki szüksége van innovációra, szüksége van új megoldásokra, maga is kísérletezik, és ezért talán nyitottabb is ilyen együttműködésre, meg látja, hogy ez neki hasznos. Míg mondjuk valóban úgy van, hogyha egy ipari technológiában benne van valaki, és azt követi az input anyaggyártó elmondása szerint, akkor lehet, hogy fél, hogy kihagyjon egy permetezést, mert mi lesz akkor, ugye? Tehát, hogy ilyen szempontból van egy másfajta szemlélet az ökogazdák körében, azt látjuk, de hát persze itt sem mindenki egyforma, mi ide kezdtünk megtalálni.
Tehát akkor eleve ökogazdálkodókat kerestetek, és nem próbáltatok idézőjelben hagyományos gazdákat megközelíteni, hogy álljanak át ökotermesztésre?
Hát első körben mi az ökogazdákat kerestük meg, igen, hogy nekik mi az, ami segítene adott területen, mondjuk egy búzatermesztés, vagy egy burgonya termelés folyamatában, és akkor így indultunk el. Aztán persze később olyan témákkal is foglalkoztunk, meg foglalkozunk, ami nem csak kifejezetten ökogazdákat érint, hanem mondjuk bármilyen fenntartatóság iránt kicsit is elkötelezett termelőt, tehát mondjuk szőlő művelésbe, sorköz növényesítéssel kísérleteztünk, magkeveréket fejlesztettünk, amit ugye bárki tud használni, attól függetlenül, hogy most ökok vagy nem ökok termelést folytat. De az elején az ökogazdákkal indultunk neki.
És mi volt az, ami kutatási fókuszotok volt? Hogyan ültetek le vele, velük beszélgetni, hogy akkor most mi az, amit vizsgálni szeretnétek? Mert ha azt nézzük, hogy mondjuk egy ökológiai gazdálkodás, ez mennyire támaszkodik arra a nagyon bonyolult ökológiai hálózatra, ami a talajt, az rajta növő, abban élő lényeknek az együttesét fejezi ki, ezt nagyon szépen elmondtam egy ilyen nagy katyfaszban. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok változó van, mondhatod, hogy nagyon fontos ez az evidence-based science megközelítés, éppen ezért nagyon nehéz egy-egy változót kiválasztani, megnézni a különböző évjáratoknak a hatásait, és abból végső következtetéseket levonni, vagy szerintem legalábbis ez az egyik legnehezebb része mondjuk egy szántóföldi ökológiai kísérlet megtervezésének.
Hát igen, részben igen, mert nagyon sok az ugye nem kontrollált változó, másrészt pedig pont ez a komplexitás, ami a valós életet adja, ez adja ezt az úgynevezett élő labor módszertant, amikor tényleg ezzel együtt próbálunk élni, és a statisztikába is, vagy bármibe, ami kísérleti módszertant illeti, ezt figyelembe vesszük, hogy ez van, tehát ez az élet, ez van, ebbe kell ugye jó következtetéseket levonni, és akkor az mondjuk viszont gyakorlatban is általában megállja a helyét. De egy konkrétan ugye, hogy mivel kezdtünk el foglalkozni, hát azt gondoltuk, hogy gabonatermesztés az ugye egész Magyarországot tekintve is fontos része az agráriumnak, a biónak is ugyanígy, és akkor nézzük meg először azt. És akkor például, hogy milyen fajtákat használnak a gazdálkodók. Erről bár elég evidensnek tűnhet, hogy legyen egy összesítés, de nincsen igazából, hogy akkor a biogazdálkodók milyen fajtákat használnak, melyik országrészben, és hogy milyen fajták ajánlhatók nekik, mert abszolút ugye más a termesztési körülmény, meg a technológia, mint a konvencionális gazdálkodásban. És akkor például ez volt az egyik téma, amivel elindultunk, hogy a termelő partnereink, akiket ez érdekel, állítsanak be egyszerű kísérleteket, sávosan vessék el a különböző fajtákat, amit mi adunk neki, és abból ő válogathat, hogy most 5-öt szeretne, vagy 10-et kipróbálni, mindegy.
Honnan szereztek fajtákat?
Megkerestük ugye a hazai nemesítőházakat, Martonvásár, Szeged, Karcag, stb. Tehát akik ugye itthon gabonanemesítéssel foglalkoznak, illetve később megkerestük azokat az ökonemesítőházakat, akik általában nem Magyarországon vannak, hanem Ausztria, Németország. Tehát, és akkor próbáltuk ugye így a klimatikusan jobban hozzánk illő, mondjuk burgenlandi nemesítésű fajtákat bevonni, de azok meg kifejezetten már ökokörülményekre nemesített, vagy ökokörülmények között is jó teljesítményt mutató fajták voltak. És akkor mellé raktunk nyilván kiválasztottva egy standardot, mindig mellette volt a gazdának az úgymond bevált fajtája is, és elkezdtük ezt így nézni nagyon egyszerű kísérletbeállításban, hogy akkor mondjuk 10 helyszínen az országban melyik fajta, hogy állja meg a helyét, ugye kórokozók, kártevők, gyomnyomás, termésmennyiség, minőség, tehát ilyen alapparaméterek szerint.
Azt egy kicsit azok kedvéért, akik nem agrárvénával rendelkeznek, vagy nem mentek át ezen az agrárosulási folyamaton, mint ami mi mondjuk, hogy elképesztő, hogy mekkora termés kiesést tud okozni különböző kórokozóknak, kártevőknek vagy gyomnövényeknek a megléte, tehát hogy jól számszerűsíthető, hogy hány tonna vagy akár millió forint kieséseket okozhat.
Igen, és akkor például ugye van, érdekes volt az első években, hogy a hazai nemesítő házakban is, bár azért foglalkoztak ökogazdálkodással, de mégis, amikor ajánlották a fajtákat, hogy na ezt tegyük be a kísérletbe, akkor megvoltak ezek a rögzült prekoncepciók, hogy hát akkor biztos a fuzárium gomba lesz a nagy probléma, az ugye az egy toxintermelősre képes penészgomba, ami veszélyes ugye az állatok, az ember számára is, hogyha a toxin a szervezetbe kerül, mert hogy ugye ökogazdálkodásban nem lehet szintetikus fungicideket, gombaölőszereket használni, és akkor hát biztos tele van minden mikotoxinnal, és akkor ez volt például az a paraméter, amit figyelembe vettek.
Ez ellen például hogy tudjátok felvenni, ez nagyon érdekel, mint ex kortanos. Ugye arról van szó, hogy a kalász megfertőzi, vagy több részt is, de a kalásznál igazán fontos, hogy megfertőzi ez a fuzárium nevű gomba. hagyományos termesztésben ugye lehet ellene védekezni, tehát a gombát jól vissza tudjuk szorítani, kevés toxin fog bejutni aztán a lisztbe, meg a műzlibe, meg a nem tudom hova. Ökológiai gazdálkodásban pedig tényleg ezt szokták felvetni legtöbbször, hogy ott fennáll annak a veszélye, hogy mindenféle gombatoxinokkal lesz tele adott esetben a végtermék, és azt kell higítani, meg megkevergetni mindenféle másra, hogy határérték alá vigyük ezeket.
Igen, de igen, ezt aztán kihagytuk itt a kurikulumból, hogy én is így a lelkiismeret furdalás, akár még utólag a PhD után elvégeztem a növényorvosi mesterét. És akkor igazából...
A Villányi úton?
Nem, Gödöllőn egyébként levelező, még akkor volt levelező, mert a munka mellett ezt úgy tudtam megoldani, és tehát nagyon korrektül például ott meg is tanultuk, hogy a fusárium fertőzés, mint olyan manapság, ugye a gabona termesztő kréme, és az első helyen álló ugye, kórokozós probléma generáló szervezet, de a 70-es évek előtt ez nem így volt. Tehát, hogy érdekes módon, ugye, akkor ez a történet nem volt ilyen kiélezett, és ugye miért? Hát,
vetésforgó hiánya miatt?
Így van, igen. Tehát annyira leszűkült a növényváltás, kukorica, búza, nagyjából esetleg egy kis repce közte, vagy napraforgó, de hogy annyira szűk lett, és annyira eltűnt ugye a szerves trágya használat is, sajnos, hogy egyszerűen ez lett a number one probléma, míg mondjuk az ökogazdálkodásnak ez az alapja, hogy vetésforgó kötelező is megvan, hogy hány évente jöhet vissza adott területre az a növényfaj.
Ez a rész szerintem nagyon sok embernek megvan, vagy amennyire beszélgetek emberekkel, hogy mit jelent a vetésforgó, hogy egymás után nem ültetjük ugyanazokat a növényeket. Ez elméletben nagyon-nagyon szépen tud működni. Most bedobok egy olyan témát, amire őszintén kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy tudjátok áthidalni. Tök jó, hogy búza ne kerüljön önmaga után, vessünk utána, nem tudom, megvan a megfelelő sorrend. Be mondjuk kalászos gabonák után lényegében bármit. Na mindegy, szóval. Viszont búzából sokkal nagyobb igényünk van, hát nem tudom, az egyik legnagyobb exportcikkünk, agrár exportcikkünk lényegében, folyamatosan kell lényegében ezt termelnünk, míg más növényekből, amik utána következhetnének, jóval kisebb az igény. Tehát ezt a gazdasági kérdést hogyan lehet akkor áthidalni, hogy jó, hát az idén nem búzázunk?
Hát ugye ez egy olyan kérdés, hogy meg kell nézni, hogy mi a fontosabb nyilván, meg hogy a gazdálkodónak is hogyan éri meg, de azt kell tudni, hogy azért több mint 20 millió emberre való nyers szemes termét állítunk elő egy évben. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy része megy exportra nyers termékként, feldolgozatlan termékként, konvencionális termékként, világpiaci árakkal versenyezve. És akkor ugye ezt kell egy kicsit átgondolni, miközben ugye a mellékhatásként nem számolódik oda a talajdegradáció, a vegyszerhasználat, a környezeti ártalom, tehát hogy ugye ezekkel nem számolunk. És akkor cserébe van egy alternatíva, ami azt mondja, hogy gyerekek, figyelj, nem lesz ebből 20 millió főre való termény, lehet, hogy csak 15 millió főre való termény lesz, de mondjuk cserébe nem használunk annyi fungicidet, nem szennyezzük el nitrogénnel a talajvizeket, műtrágyából építjük a humuszt vissza, vegyszermentes, szermaradékmentes terményt állítunk elő, amit ráadásul drágábban tudunk eladni, mert az exportpiacoknak erre extra igényei vannak, és sokkal magasabbak az értékesítési árak.
Meg azért az árba gondolom az is beletartozik, hogy kisebb lesz a termésmennyiség, bele kell kalkulálni eleve a veszteségeket, nem? Tehát, hogy ez nem szerepel benne?
De persze, de hogy egy prémium áron tudom eladni igazából, ez talán a lényeg, hogy hiába van kevesebb, a bevételem több lesz belőle. Tehát és nem biztos, hogy versenyeznem kell a világ másik feléből érkező konténerben az óceánon szállított búzával, mert hogy az is ugyanaz a tőzsdei áru, mint amit én állítok elő. Tehát, hogy itt ezt a közgazdasági vonalat én nem látom olyan borúsan, mint hogy sokszor ezt is talán hasonlóképpen a fuzárium bombás argumentációhoz ilyen dogmatikus jelleggel ismételgetjük, hogy mert a bió drága, keveset terem nem éri meg, tehát ez kb. Ugyanaz, mert fuzárium most már nincs fungicid, mert izé, de hogyha visszakanyarodhatok még az előzőhöz, akkor ugye az derült ki az első évek után, hogy megmutatkozott, hogy nem ez a fő probléma, és az is megmutatkozott, hogy a fajta tesztekben legtöbbször a gazdálkodóknak a bevált fajtája lett a legjobb, ahhoz képest, amit ugye a nemesítőházakban gondoltak, hogy majd jó lesz. Sőt, ugye, amikor bevontuk az ökóra nemesített, vagy ökó körülmények között tesztelt és jól szereplő osztrák fajtákat, akkor meg kiemelkedtek a mezőnyből. Tehát egyértelművé vált, hogy itt az
nem... Magyar hagyományos, vagy a gazdák által hagyományosan használt fajta.
Igen, tehát hogy nem véletlen szelektálnak ökokörülmények között, nem véletlen az, hogy ott tesztelik a fajtákat, és aztán azokat ajánlják. Ez ugye nekünk is ez a célunk, és most már behaladtunk szerencsére jócskán előre, hogy tudjunk ilyen ajánlásokat tenni megalapozottan. És ugye ez a visszacsatolás a nemesítőházak felé, a vetőmagforgalmazók felé, és persze a gazda felé is, hogy na figyelj, akkor ezt érdemes nálad, illetve hogy ezekre figyeljetek oda, hogyha ugyanolyan jó eredményű fajtát szeretnétek, mint itt a legjobb volt a nemesítők esetében. Ez ugye egy folyamat, és hál' Istennek, hogy ezt 2012-ben kezdtük el, és ma tavaly indultunk el úgy egy nagy együttműködésben már a hazai nemesítőházakkal, a Nébihel, ugye, aki a hatóság a fajta vizsgálatokban, hogy úgymond ez institucionalizálódott, vagy intézményesedett, hogy lesz ökofajta teszt kisparcellás körülmények között is, és októberben el is lett vetve 7 helyszínen. Tehát most már úgymond nem csak a mi alulról jövő kezdeményezésünk van, hogy egy gazdák önkéntes részvételével ilyen, hogy mondjam, üzemi kísérletekből tájékozódunk, hanem eljutottunk oda, hogy már ugyanazzal a módszertannal, mint a hatóság is, kis parcellában is hivatalos ökofajta tesztek léteznek Magyarországon is, és ugye ezt elismeri úgymond a szakma is, meg mindenki részt vesz benne, aki benne van, és nem ilyen legyintés van, hogy jó lesz azoknak ez is, vagy...
Viszont amit az ismerősöktől szoktam hallani, leginkább olyanoktól, akik ajánlanak titeket, hogy nem tudom, ismerlek-e titeket, vagy hallottam-e rólatok, mondom igen, az nem a búza szokott lenni általában, hanem a paradicsom. Mikor gondoltatok arra, hogy a nagy közönség felé kellene nyitni? Mert szerintem az a promó, amit csináltok, akár az ökológiai, vagy akár a tájfajtáknak, akár a szemléletmódnak, az egyedülálló Magyarországon.
Ja, hát köszönjük szépen. Igazából ez is egy régi történet, ez is a kezdetekre 2012-re visz vissza, amikor még például pont az emlegetett alapítványi támogatás kapcsán PhD hallgatóknak mi ösztöndíjat hirdettünk meg, és akkor arra lehetett ökó témákkal pályázni, és akkor a Villányi úti kampuszról, például a Csambalik László kolléga, ő akkor kezdte meg a PhD-et, és ő neki volt ez a témája, a tájfajta paradicsomoknak a vizsgálata, ott a Soroksári ökó kísérleti telephelyen.
Emlékképek törtek elő egyetemi gyakorlatra.
Van egy pár nekem is, igen.
Emlékszem, Pusztai Péter, kimondom a nevét, az ökológiai gazdálkodás tanszéknek, azt hiszem most a tanszék vezetője, amikor először kihajtott minket Soroksárra a puszta közepébe, ott volt néhány gyöngytyúk, valamelyik hallgató ott elkezdte őket csesztetni, és mondta, hogy hagyják békén ők a talajrekultivációs gépeink.
Hát igen, sajnos mondjuk ez a fajta gépesítettség az ott is javult, sőt már gyöngytyúkok sincsenek, úgyhogy...
Majd erre a gépesítés kérdésére, meg a technika kérdésére visszatérünk, de nem folyton beléd itt a szót a paradicsom...
Annyi, hogy akkor Cseper Károné Mirek Barbi, aki ott volt a vezetője a tangazdaságnak, az ökoágazatnak, felvetette, hogy milyen jó lenne, ha a BHD téma mellett lenne ugyanígy on-farm része is ennek a tájfajta paradicsom sztorinak. És akkor ebbe is hasonló lelkesedéssel elindultunk, kikértük a növényi diverzitás központnak, hívták akkor, most megint más neve van, de a lényeg a tápjuk szelei génbankból, kikértük a magmintákat, és elkezdtük ugye kiadni gazdálkodókhoz, általában kisebb léptékű ökokertészeteknek országszerte, először olyan módszert annál, hogy arra a térségre, ahonnan annó begyűjtötték a tájfajtákat, és utána viszont a legjobbakat meg már mindenhova pár év után kijuttattuk, és akkor ez is hasonló egyszerűséggel üzemi körülmények között zajlott, hogy adtunk egy kis értékelő lapot, és akkor a termelők maguk bepontozták, hogy szerintük ez termesztésre hány pontot érdemel, milyen íze volt, mennyire szerették a vevőik, és közben meg a kollégák, a Barbie elsősorban ment, és akkor ő ugyanúgy kortanosként vagy leértékelte őket, meg felvételezte őket, és akkor ebből alakult ki, hogy tulajdonképpen még így is a ugye génbankban lévő több száz tétel közül mi 20-40-et tudtunk megvizsgálni újra életszerű körülmények között, de ebből a 40-ből leszűkítettük az élmezőnyt 10-re, és akkor abból a 10-ből pedig további vizsgálatokat vittünk véghez a Szent István Egyetemmel, Gödöllői kampusszal együtt, ott Tóth Ferenc vezette a hallgatói csapatot, ugye ők rovaras kollégák, meg de hallgatók közt volt kortonos, rovaros, mindenfajta, és akkor hajtatásban és szabadföldön is, tehát fóliás termesztésben és szabadföldön is nézegettük.
Én ezt hozzá akartam tenni, mert a hajtatás szót általában nem ismeri senki, tehát az az, amikor üvegházban vagy fóliasátorban vagy ilyen helyeken termesztünk növényeket.
Igen, és akkor ugye ebből a 10-ből még egyszer leszűkítettük 6-ra, amit úgy gondoltunk, nem csak a termesztési kísérletek, hanem mindenfajta kóstolók, meg beltartalmi elemzés, meg egyebek mellett, hogy na akkor ez egy szép palettát ad a elsősorban a házi kerteseknek, mert azért a tájfajták termesztése a házi kerti fogyasztása, meg a kis léptékű termesztésre ajánlható, és így alakult ki tulajdonképpen az, hogy ebből a 6-ból sorjában szépen visszavezetgetjük a kertekbe a palántákat, tehát palántaként meg lehet vásárolni ezeket a tájfajtákat már. Én most lesz azt hiszem 4. éve.
Ráadásul, ha úgy emlékszem, valamelyik nagy élelmiszerlánccal
szerződtetek erre, tehát hogy
igen,
nem tudom,
igen.
A Lidl
vállalta föl.
Palántáidat.
Igen, igen, hogy egy akció keretében, ugye ez május közepe táján aktuális a palántázás, és akkor azon a hétvégén ott meg lehet találni az országos láncban, a nagyobb boltokban mindenütt az országban a palántákat, és hát ez így elképesztő élmény volt, mert nekünk nyilván nem ez a fő profilunk kutató intézetként, hogy palántákat kereskedelmi forgalomba vigyünk, de annyira szeretük volna ezt, hogy visszakerüljön, és a Gyöngy Fruzsina, aki biotermelő, elcserenő, neki a biogazdaságában egy nevelődnek, hogy így mondjam, csúnyán a palánták, ő állítja elő őket, és ugye onnan kerülnek be a boltokba is, és tehát körülbelül egy délelőtt alatt elfogytak, tavaly is kaptuk, tehát tényleg elképesztő volt, hogy csöngött a telefon folyamatosan az irodába, hogy de hogy nincs, de hogy már elfogyott, de hogy miért nem viszünk még, és mondtuk, hogy bocsánat, de így 8000 palánta, tudom, hogy kevés, hogyha az ország összes áruházában leosztjuk, de hogy most ennyit tudtunk, és nagyon-nagyon nagy érdek.
Ez nagyon jó szemléletformálásnak is, meg figyelemfelhívásnak, hogy az emberekhez eljut, majd májusban visszatérünk erre, viszont nagyon sokan nem tudnak otthon termeszteni, mert nincsen még mondjuk egy erkélyük se, ahova kiültethetnék őket. Viszont az ökológiai termékek iránt lehet, hogy lenne kereslet, viszont ezt visszafogja az, amiről már beszéltünk korábban, az, hogy elég magas áron értékesíthetők, és kerülnek is értékesítésre. Ha innen közelítjük meg a kérdést, akkor hogyan viszonyulsz az ökológiai gazdálkodáshoz Magyarországon? Mert a kereslet elmarad mondjuk attól a fizetőképességtől, mint mondjuk Svájcban vagy Németországban, ugyanakkor meg táplálni kell az embereket. Ezt pont Kassa Gyula beszélgetés előtt hoztuk szóba, vagy hoztam szóba. Tehát ő mondta azt, hogy amikor termék biztonságról van szó, illetve ellátás biztonságról, akkor azokra is gondolni kell, akik a alsó polcokon keresik a kaját.
Persze, tehát, hogy itt egy fejlődési pályát kell látni szerintem a hazai ökó termesztésben, és most ott tartunk, hogy van az emlegetett exportpiac, amire megy ki a nyersárunknak 80-90%-a, prémium áron ahhoz képest, hogy a nyersárok piaca ugye mit mutat. És ugye nagyon kevés, egyre több szerencsére, de még így is viszonylag kevés az olyan biotermelő, aki friss áruval, tehát zöldséggel, feldolgozott, tehát a nyers gyümölcs termékekkel jelenne meg a piacon, és ezek a kertészeti üzemek általában nagyon kis léptékűek, tehát kis családi üzem, nincs az a méretgazdaságosság, nincs az a gépesítettség, most nem ipari dolgokra kell gondolni, csak tényleg egy optimális fejlettségi szint, ami lehetővé tenni azt, hogy viszonylag alacsony áron, állandó minőséget, viszonylag hosszan, tehát amit mondjuk egy áruházlánc megkövetel, be tudjon tartani. És ebből adódik az, hogy más értékesítési csatornákon zajlik ezeknek a friss terményeknek az átvétele, például ugye biopiacon, vagy kosárközösségekben, ugye ez a társadalmi vonala is, vonatkozása is van ennek, hogy ugye szolidáris gazdálkodás, ugye megveszem tőle, ami minden héten terem, függetlenül attól, hogy nem én választhatom ki, hogy most répa lesz benne több, vagy paradicsom, de ezzel segítem az ő gazdaságát, családját és a fenntartató művelést, amit folytat. Tehát, hogy ezek a kezdeményezések, hál' Istennek egyre szaporodnak, ugyanakkor még nem jutottunk el ugye arra a szintre, hogy ez egy tágabb közönséghez is elérhetővé váljon, hiszen itt azért egy ilyen közösség által támogatott, vagy szolidáris gazdálkodásnak az elképzése az azért magas, tehát jóval többet fizetek, mintha az alsó polcon vagy a Lady Gaga-ba gondolkoznék. Tehát még nem tartunk ott, de látszik a fejlődés, és látszik az, hogy mondjuk nyugat-európai országokban ez hogy alakul, és elérte azt a szintet, amikor már ugye a keresleti oldal is kibővül, és nem, hogy úgy mondjam, ez a most csúnya szóval lefölözéses piac van, mint jelenleg, hogy ugye van az, aki megfizeti, és akkor neki el tudom adni azt a kevéset, ami van, hanem akkor ez egymást erősíti, hogy többen akarnak venni, többet termelek, nagyobbak az üzemméretek, és lejjebb megy az ár. Tehát, hogy ez a folyamat, ez azt mondom, itthon is meg fog valósulni, jó esetben, rossz esetben.
Tágabb képet nézve, csak nem kötözködök, csak érdekel, hogy látod ezt a helyzetet. Tehát Magyarországon ma azt hiszem 6% alatt van az ökológiai gazdaságoknak az aránya, a terület aránya az összes többihez képest. Lehet, hogy nem a legnapra készebb adat, de nagyjából ez a százalék érték. A többi részen, a maradék 90-valahány százalékon viszont hagyományos termesztést folytatunk, ami ugye együtt jár, vagy nem minden esetben, de azért együtt járhat talajerózióval, vegyszerterheléssel, stb. Ugye kívánatos lenne ezt lejjebb csökkenteni, de hogyha nincsen meg az az igény, vagy keresleti igény arra, hogy növeljük az ökológiai területeknek az arányát jelentősen, akkor továbbra is ott tartunk, hogy marginális az, ahol oda tudunk figyelni arra, hogy hogyan élünk harmóniában a természettel.
Én azt gondolom, hogy már itthon is látszik ez az igény növekedés, még nem olyan tempóban, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európában a biotermékek piaca évente olyan 10%-kal bővül, tehát az azért elég jelentősnek mondható. Mm. Jó, akkor is, hogyha önmagában mondjuk viszonylag belátható a piac, és annak a 10%-a bővül, akkor is ez a dinamika, ez az agrárágazaton belül azért egy nagyon jónak számít, vagy kiemelkedőnek számít. És mondjuk ilyen elrugaszkodott példákat, hogy most olvastam én is egyébként, hogy Koppenhágában a nyilvános menzák, tehát ez a public procurement néven futott dolog, hogy közétkeztetés 90%-a bió, 90%-a Koppenhágában, egész Dániában 60%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy az iskolai, az óvodai, a bölcsödei, a kórházi.
Igen, pont a kórházkaja jutott eszembe, hogy ezt elbírod képzelni Magyarországon a közeljövőben, hogy ez a két répadarab, ami úszkál zöldségleves címén egy kórházi vacsoránál, az majd biotermesztésből jön?
Hát én nagyon bízom benne, hogy lesz ebben is előre mozdulás. Voltak egyébként ilyen kezdeményezések, korábban is ismerek, én is ilyen vezető dietetikust kórházban dolgozott, aki megpróbálkozott ezzel annó, de ugye ez is egy ilyen folyamat, amire a termelőknek is fel kell készülni, mert ez már mennyiség, az tényleg akkor oda kell rakni, nem az, hogy most nem tudom, nem termet meg, mert tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös fejlődés, és ezt kell azt gondolom nagyon erősen segíteni, nem csak egy oldalról, hogy mert hál' Istennek van támogatása az ökogazdálkodásnak, területalapú támogatás, az egy nagyon fontos, nagyon jó dolog, hogy motiválja a gazdát, hogy térjen át, de technológiai támogatás, szakmai támogatás elengedhetetlen, hogy akkor föl tudja, tehát meg tudja ugrani azt a lécet, amit mondjuk egy ilyen lehetőség, ha tényleg azt mondja egy kórház, azt mondja egy áruházlánc, hogy na gyerekek, biotermékek ide, akkor legyen, aki ezt be is szállítja. Tehát ez egy ilyen kölcsönös fejlődés, de azt mondom, hogy jó úton vagyunk, meg hát mi is ezt próbáljuk ugye segíteni szaktanácsadással, meg ismeretátadással, vagy akár a gazdáknak az egymással való összekapcsolásával, hogy ez minél flottabbul tudjon menni, minél jobb technológiák legyenek, minél kisebb termésvesztesség, stb.
Mi az, ami szerinted nagyon nagy kihívás egy biotermesztésben, és esetleg nem tudja megugrani, hogyha van ilyen növényvédelmi kérdésekre, szoktam ilyenkor általában gondolni, hogy mondjuk ott van a xylella, egy olyan baktérium, ami terjed mindenütt Európában, az egyik legdurvább fákat károsító bakteriális fertőzés, amilyen egyszerűen nincsen védekezési mód. Ezzel hogyan tudná felvenni a versenyt mondjuk a biogazdálkodás? A hagyományos sem nagyon tudja, tehát hogy ezt hozzáteszem.
Igen, tehát vannak olyan területek, ahol akár a konvencionális, akár a bio még nem szolgálhat megoldással. Ugye a különbséget inkább azok között, a problémák között szokták tenni, amire a kémiai növényvédelem már megadta úgymond a saját válaszát, a biológia növényvédelem pedig egyelőre még nem annyira hatékony. De most így kutatóként szólva, nekünk ez pont ezért izgalmas. Mert hogy
tök jó, nincs ellenszer. Gazdák örülhetnek ennek.
Itt lehet ugye fejleszteni, tehát itt lehet új dolgokat kitalálni, létrehozni, technológiákat bevezetni, és egyéb iránt a nagy cégek is ugye egyre inkább, hogy rá vannak szorítva, hogy nem a kémiai növényvédelem felől közelítsenek, ha ugye ilyen növényvédőszer kivonásokra gondolunk, vagy amblok az EU-nak az ilyen 50%-os peszticid használat csökkentési célkitűzésére 2030-ig, tehát látszik, hogy ezért próbálnánk visszaszorítani a kémiai hatóanyagokat, kémiai növényvédelmet, amennyire lehet, és ez a piacot is az alternatívák keresésére felé vezérli, úgyhogy én ebben nagy potenciált látok, hogy új technológiák egyre másra jelennek meg.
Nem merem kimondani azt a szitok szót. A génállományhoz való hozzányúlás pedig lesz. tabu szerinted, vagy mennyire illeszthető bele ökológiai rendszerbe esetleg a jövőben? Mert azért, ha tudomány vagy technológia történetileg nézzük, nagyon sokáig azért billegett a léc, hogy akkor ökológiai gazdálkodásban alkalmazhatóak-e genetikailag módosított növények, mert hogy esetleg rezisztenciát, ellenálló képességet tartalmazhatnak bizonyos kórokozókkal vagy kártevőkkel szemben.
Nem, abszolút nem alkalmazhatók, tehát hogy ebben az ágazat teljesen egyértelműen letette a voksát, tehát nem csak, hogy génmódosított szervezetek nem alkalmazhatók, de még a közvetett, tehát a GMO ecsetűek által termelt anyagok se, tehát hogy mondjam, teljesen elzárkózik ettől az ökogazdálkodás.
Ez nem jelenthet egy gátat, akár a közel vagy közepesen közeljövőben mondjuk nagyobb aszályok jönnek, aszálytűrő növényeket, növények nemesítése sokkal gyorsabban válhat.
Eddig nem látszik olyan kiugró eredmény se az első körös, hogy úgy mondjam, GMO technológiából, se az újabb, ugye ez a CRISPR-Cas és társai génszerkesztés módszerből sem jött ki olyan, ami ami úgymond ezt valóságban ezt a veszélyt megtestesítette volna. Ugye itt az elutasításnak az oka egyébként egyrészt az elővigyázatosság elve, a másrészt pedig egy inkább etikai, mint sem tudományos elv, hogy a sejt szint alatt van-e jogunk beavatkozni. Tehát, hogy a génállományban, az örökítő anyagban van-e jogunk beavatkozni, és ugye erre mondja azt az ökogazdálkodás etikai alapon, hogy nincs. Tehát olyan formában nincs, mint amit a génszerkesztés, vagy a korábbi génpuskás technológiával belőtt, ugye.
Az jó régen volt már.
Igen, jó régen volt, tehát, hogy nincsen ilyen jogunk, ezt vallja ugye az ökoágazat. Most erre lehet nyilván mondani, hogy a hagyományos nemesítési módszerekkel is beavatkozunk a génállományba, hiszen keresztezünk növényeket, vagy hibrideket állítunk elő, stb., de ugye ezek úgymond természetes folyamatok, ez abszolút az ökonemesítés is ezekkel dolgozik, génmódosítással meg nem, sőt ugye, tehát kevesen tudják, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon is ugye ki van, akár az alaptörvényben is jelent, hogy nem termesztünk génmódosított növényeket, szerintem nagyon helyesen, de a rengeteg génmódosított növény jut be a takarmánnyal, tehát a szójának a 90% fölötti értéke, stb., és ezeket ugye takarmányként az állatok megeszik, ökoban ez se engedélyezett, nem lehet génmódosított szervezeteket takarmányként sem adni.
Drexler Dórával beszélgettem, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezető igazgatójával. Nézzük, mi lesz a jövő heti téma. Ehhez viszont az ELTE TTK sajtóközleményét veszem elő nektek. Igen. Szabó Zsófia Marianna, az ELTE TTK csillagászmesterszakos hallgatójának ötlete nyomán Európa legjobb rádiótávcsövei március 11-én méréseket végeznek a tőlünk 450 fényév távolságra lévő kettős csillagrendszeren, hogy pontosabb képet alkossanak a naphoz hasonló csillagok kialakulásáról. Egy ilyen kutatás önmagában is elég izgalmasan hangzik, de ha átsiklottatok volna fölötte, egy mesterszakos hallgató projektjéről van szó. A beszélgetést már felvettük, még nem vágtam meg, de írtó izgalmas lesz. Iratkozzatok fel a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szoktatok használni, és biztos, hogy nem fogtok lemaradni róla. Ha pedig támogatjátok a szertár tartalmakat, azért külön köszönet patreon.com/szertár. Napot nem merek mondani, hogy pontosan mikor lesz majd ez a következő adás, de jövő héten találkozunk. Addig is legyen szép hetetek, töltsetek minél több időt a természetben, tök jól indul ez a tavasz. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!